Ez a címlap a Szabad Európa podcastja. Témánk az előttünk álló kampányidőszak, az európai parlamenti választás, az ellenzék felkészültsége és a DK elmúlt egyéves tevékenysége. Vendégem mindehhez Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyékminiszterelnöke, a DK EP lista vezetője és jelenleg is EP képviselője. Tegnap jött haza Strasbourgból, késő este, ahol a tanács fontos szavazáson van túl, ugye a menekültügyi és migrációs paktum válsághelyzetekre vonatkozó rendeletét fogadták el, ez az utolsó pont, ami hiányzott igazából. A magyar és a lengyel kormány nem támogatta, és minden bizonnyal az orbáni kommunikációnak ez egy fontos része lesz, hisz lehet megint migránsozni. Jó úton halad-e ön szerint az EP, és jókor halad-e ezen az úton így a kampány nyitányakor?
Jó napot kívánok! Szerintem az Európai Parlament is, és az európai intézmények is jó úton haladnak, még hogyha cikcakkokkal is, és néha nem sikerül mindent időben elvégezni, de hatalmas lépéseket tettünk az elmúlt években, hogy azok a kihívások, amelyek Európa előtt állnak, legyenek ezek gazdasági jellegűek, mondjuk a közös hitelfelvétele, legyenek szociálisak például az európai minimálbérrel, vagy legyen egészségügyi, mint a Covid-válság alatt, erre nagyon egységesen és nagyon határozottan reagált az Európai Unió, és látszik, hogy külpolitikában és biztonságpolitikában is, amikor megjelenik az orosz agresszió, akkor is összezárt. Ez egy egyre mélyülő, egyre egységesebb unió lesz. Mi ezt Európai Egyesült Államoknak hívjuk, de látszik, hogy e felé halad. A menekült helyzetre pedig kell megoldást találni. Európa határait meg kell védeni. Erről szólnak a tárgyalások, és erről szól minden egyes javaslat. Szolidárisnak kell lenni azokkal az országokkal, akik a határon vannak, és ugyanakkor pedig az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, és nem válunk rasszistává csak azért, mert megvédjük az európai határokat. Ebben Orbán mindig úgy viselkedik, ahogy a pillanatnyi politikai érdeke kívánja, ebben sem látok stratégiai tervezést, mint ahogy szinte semmiben, amit az Orbán csinál a hatalom technikán kívül. Nem lesz könnyű helyzetben, mert miközben Európa rendet rak a határain, aközben a magyar határon teljes rendetlenség van. Látjuk, hogy mi történt a szlovák-magyar határon, látjuk, hogy mi történik akkor, amikor Orbán kienged sok száz bűnözőt, embercsempészt a börtönből, úgyhogy szerintem Orbán járt tévúton.
Ugye nagyon egyszerűen fogalmaz a miniszterelnök, ha a magyar kormány gondolkodásának irányát akarja leírni. No migration, no gender, no war. Ugye ezt elég sokat hallottuk az elmúlt időszakban. És az a törekvése a magyar kormánynak, hogy erről szóljon a kampány is. Erről fog szólni a kampány?
Hogy a Fidesz miről akarja ezt a kampányt, azt majd ők eldöntik. De hát azt tudom mondani, hogy a No Migration miniszterelnök éppen most tervez betelepíteni az országba közel 500 ezer vendégmunkást, amivel a magyar gazdaságot és a magyar munkaerőpiacot hosszú évekre vagy évtizedekre teszi tönkre, elüldözve Magyarországról egyébként nagyon sok embert, már így is sok százezeren
elmentek. Hát ugye ők azt mondják, ellenek, hogy azokra a helyekre, ahol egyébként nincs magyar munkaerő.
Muszáj egy pillanatra álljunk itt meg, mert miért nincs magyar munkaerő? Azért nincs magyar munkaerő, mert éhbérért kellene dolgozniuk Magyarországon, miközben ugyanazért a munkáért kétszeres, háromszoros fizetést kapnak, akár csak pár száz kilométerre nyugatra. Mert az egész kormány elmúlt 13 éves politikája arról szól, hogy az ország versenyképességét azt ne a tudás, ne az innováció, ne a fejlesztések adják, hanem az olcsóságunk. És mitől lesz olcsó egy ország? Értelemszerűen a nyersanyagot ugyanannyiért vesszük, mint a világpiaci ár, tehát nem tudunk földgázt, kőolajat, vasat vagy fát olcsóbban vásárolni, az emberektől lesz olcsóbb. És az emberek olcsósítása, ahogy tetszik, a munkaerő olcsósítása az elmúlt 13 év orbáni politikájának a középpontja. És ennek most látjuk a drámáját, amikor elfogyott az a lehetőség egyáltalán, hogy Magyarországon tisztességes bért kapjanak az emberek, elmennek külföldre, és továbbra is ugyanezt a politikát nyomják, miközben számos szakértő, szerintem önök is itt beszélgettek, elmondja, hogy mi mindent kellene csinálni az oktatástól, a szakképzésen át, a tisztességes bérekig, olyan gyárakat hívni az országba, akik magasabb bért fizetnek, ehhez képest süket fülekre talál, megyünk az akkumulátorgyárak országába, és hát azt látom, hogy ha Orbánék még ezt tovább csinálhatják egy darabig, akkor mi leszünk Kína összeszerelő üzeme, ami hát egy eléggé gyászos jövő egy európai országnak.
Amiről most beszél, itt van előttem a Haza vigyáz rád, az emberek állama, a szociáldemokraták ajánlata az emberi világra. Ugye ez, amit a DK elnöke két hete bemutatott, ez gyakorlatilag egy vízió. Úgy tűnik, hogy ez azért nem annyira viszont a mostani 24-es választásokra szól, sokkal inkább a 26-osra. Jól érzékelem?
Minden választásra szól, hiszen az, hogy egy politikai közösségnek mi a víziója, az meg kell, hogy jelenjen az önkormányzatokban, meg kell, hogy jelenjen mondjuk az európai politizálásba, és természetesen meg kell, hogy jelenjen akkor, amikor kormányra készül. Mi alapvetően ezt az európai szociáldemokrata politikát képviseljük az Európai Unióban. Nem véletlen, hogy az európai minimálbér, mint az egyik legfontosabb vállalás a 19-es kampány során, és az elmúlt években rengeteget dolgoztam én személyesen is azon, hogy ez megvalósuljon, az egy nagyon erős szociáldemokrata vízió, amit az Európai Parlament fogadott el, és akkor mehetünk majd tovább, hiszen mindig azt mondtam, hogy az európai minimálbér az első lépés, most elkezdjük a szociálpolitikánkat is egymáshoz összehangolni, annak érdekében, hogy például a nyugdíjakban, támogatásokban, jövedelemben, állami jövedelemben is összehangolt legyen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy oda is ugyanezzel a vízióval indulunk az Európai Parlamentbe, és az önkormányzataink is. Ha megnézik a demokratikus koalíció polgármestereit, akkor akár a COVID idején, akár a brutális infláció idején a pénz jelentős részét megpróbálták arra költeni, hogy az embereknek jobb legyen. Nem presztízs beruházásokra és csili-vili, nem tudom én, lovas szobrokra, vagy szarvas szobrokra, vagy valami szörnyűségre, hanem arra, hogy egy picit könnyebbé tegyék a kerületben lakók életét, úgyhogy szerintem bármit csinálunk, politikában kell, hogy legyen egy víziónk, egy jövőnk.
Akkor kicsit előreugrok, ha már itt az európai minimálbért említi. Ugye igen, 4 évvel ezelőtt ez volt az ön fő kampány üzenete, európai minimálbér, európai minimálnyugdíj és európai minimál családi pótlék, és, vagy családi támogatás.
Multiadó, ugye még az is nagyon fontos, multiadó.
A kormány jelentette be igazából a nyáron, hogy hajlanak rá, hogy bevezetik az európai minimálbért. Mi az, amit ebből ön saját maga a sikerének vindikál, és mi az, ami egy összeurópai siker, és mit fog ez jelenteni végső soron a magyaroknak, mert ugye azért eléggé megoszlik, hogy mennyire kell ezt ilyen csodavárásként fogadni.
Hát ez mindig csapatsiker. Azt hiszem, hogy ez a politikában személyes siker nem nagyon van. A politikában a sikert azt mindig közösen érjük el. A személyes siker mindig az, hogyha az ember maga mellé tud állítani, minél több embert meg tudja győzni, hogy együtt menjünk. Itt van egy nagyon fontos szempont, és én azt hiszem, hogy az európai minimálbér az az Orbán kormány egyik nagy veresége. Hiszen pont szembe megy azzal a gondolkodással, amit a kormány itt képvisel, akár, hogy most beszéltünk a vendégmunkások vagy az akkumulátorgyárak ügyében. A legfontosabb, hogy az elmúlt évtizedekben Európa rájött, hogy amikor munkabérvekben versenyzik, vagy adókban versenyeznek egymással az európai országok, az senkinek nem jó. Zárójelben megjegyzem, a világnak sem jó. Az adóverseny és a bérverseny az egy ilyen lefelé menő spirálba lökte különösen a kelet-európai országokat, amikor abban versenyeztek, hogy hol olcsóbb a munkaerő. Márpedig a 21. században nem az olcsósága a versenyképes munkaerőnek a lényeg, hanem a tudása, a motivációja, hogy milyen új dolgot tud összerakni. Minél olcsóbbá akarom tenni, annál szörnyebben élnek az emberek, és annál kevésbé lesz ez az ország versenyképes. Az európai minimálbér megállapodás ennek vett véget. Annak, hogy pusztán az olcsó munkaerővel lehessen egymással versenyezni, és így embereket nyomorba taszítani, mert tényleg meg is jelent a dolgozói szegénység Magyarországon is, hogy dolgozik 8-10-12 órát, és mi magyarok nagyon sokat dolgozunk. A nagy nemzetközi összehasonlításokban a híresen munkamániás amerikaiaknál is többet dolgozunk egy évben, és ennek ellenére alig tudnak megélni a bérükből. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker. Tovább megyünk ugye az Európai Egyesült Államok felé, amikor a költségvetés politikát nagyon sok szempontból hangoljuk össze. Erre mondtam azt, hogy a következő időszaknak a nyugdíjasok, a gyerekek, a munkanélküliek helyzete az egy egészen kiemelt kérdés lesz Európában. És akkor térjünk vissza egy másik vállalásra, a multiadóra, ami a globális multiadó. Ez szintén az Orbán kormány hatalmas verességével zárult, hiszen az egyik szempontjuk az volt, hogy na majd úgy, olcsó munkaerő, alacsony adó. Ugye adóparadicsomot csináltak, a multiknak teszem hozzá, mert az állampolgároknak nem. A multiknak Magyarországból, de mi következik egy adóparadicsomból, hogy az államnak kevesebb pénze jut egészségügyre, oktatásra, szociális ügyekre, nyugdíjra, amire egyébként kellene költenie. Úgyhogy a globális multiadó bevezetése is azt mutatja, hogy a világ rájött, hogy bérben és adóban nem lehet versenyezni.
Ugye ez a program, amiről már beszéltünk, ebben amennyi konkrétum van, az mondjuk pont például az adórendszer átalakításáról szól, bár például azt, hogy pontosan hogy alakítanák át, nem tartalmazza ez. De azért az érzékelhető, hogy mondjuk az egykulcsos adótól elmozdulnának, hogyha minden igaz. Mennyire lehet ezeket a víziókat közös minimummá tenni az ellenzéki oldalon?
Hát az első és legfontosabb, ez itt a reklám helye, hogy az elkövetkezendő 2,5 hónapban az árnyékkormány szakpolitikai részeit, azokat be fogjuk mutatni. Például ma lesz éppen a szociálpolitikáról, nyugdíjról, családi pótlékról. Aztán jön az adó, környezetvédelem, közlekedés, és megyünk kultúrá, tehát megyünk végig a teljes kormányzati struktúrán, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha figyelemmel kísérnék, és néznék, hogy milyen konkrét kormányzati tevékenység következik ebből
tehát,
a vízióból.
Tehát, hogy emögött, amit most látok, ez a 14 oldal mögött, van egyébként sok egy kidolgozott...
Oldalnyi, igen, sok ezer oldalnyi szakpolitikai anyag, és ezeket fogjuk bemutatni. És nem egyszerűen csak azért, mert hogy az emberek tudjanak róla, hanem nekem nagyon erős meggyőződésem, hogy az Orbán utáni világban, és visszatérve a kérdésének a második felére, az Orbán utáni világban akkor fogunk tudni sikereket elérni, és tényleg át kell alakítani az országot, mert tönkretették, hogyha ez nem egy párt, egy kormány, vagy akár csak a szűk elitnek a programja, hanem egy olyan program, amit majdnem mindenki magáénak érez. Ezért a programot azt nem csak ezeken a programbemutató rendezvényeken fogjuk, hanem bemutatni, hanem több száz országszerte, több száz olyan programbemutató esemény lesz, ahova mennek az árnyékkormány miniszterei, van egy online felület, ahova mindenki be tud lépni, és a saját érdeklődési körének megfelelően hozzá tud szólni, javaslatot tud tenni, sőt, az utcán is lesznek kitelepülő pultok, ahol, hogyha valakinek csak egy fél gondolata, vagy saját tapasztalata van, akkor az menjen oda és mondja el, mert nagyon sokat jelent, és nem lehet budapesti bezárt irodákból programot adni az országnak. Ezt közösen meg kell tudnunk beszélni. Az, hogy az ország itt tart, ez többek között annak köszönhető, hogy a mai kormány és tagjai úgy vélik, hogy saját maguk este ott irogatnak jogszabályokat és törvényeket, amiket másnap elfogadnak, és látjuk, hogy milyen drámai állapotba kerül az ország. Úgyhogy ez a cél, hogy ebből konkrét szakpolitikák és közösen megegyezett politikák legyenek.
Ugye ön az Orbán utáni világról beszél. 2022-es választás után viszont talán az ellenzéki szavazók is úgy érezték, hogy az eddigieknél is messzebb került az, hogy eljöjjön az Orbán utáni világ. Az elmúlt egy évben lehetett látni, hogy rossz gazdasági adatok, rossz inflációs adatok, és ha a Fidesz népszerűsége csökken is, most akár az utolsó közvéleménykutatási adatokat, hogyha nézzük, ami sok helyen úgy jött meg, hogy az elmúlt egy év legrosszabb fideszes eredménye, de azok a szavazók nem jelennek meg az ellenzéki oldalon. Miért?
Majd előbb vagy utóbb megfognak, és majd politikai elemzőket kell a stúdióba hívni, hogy erről beszélnek. Politikusként nekem ez a feladatom, hogy arról beszéljek, hogy egyébként mit teszek annak érdekében, hogy minél több szavazó ismerje fel, hogy mi történik ebben az országban, és hogyan kell előre menni. Nagyon hosszasan és nagyon alaposan próbáltuk végigbeszélni, hogy milyen stratégiával lehet ezt az illiberális rendszert, amit a Fidesz felépített, leváltani. És nagyon határozottan az a véleményem, és az a politikai közösség véleménye is, ami mögöttem áll, a demokratikus koalíció véleménye, hogy egy nagyon erős baloldali szociáldemokrata politikával lehet Orbánt leváltani. Nem csak azért, mert hogy ezzel lehet nyerni, mert az emberek erre vágynak, hogy végre valaki mondja meg nekik, hogy hogyan lesz egy kicsit jobb az életük, a brutális reáljövedelem csökkenés, hogy Szlovákiának a hátát nézzük, nem Ausztriát akarjuk utolérni, hanem most már bele kell húznunk, mert különben Románia lehagy minket. Az elmúlt 13 évben valami olyan elképesztő lemaradásba lett ez az ország, abban a közép-európai térségben, ahol élünk, amit az emberek nagyon nagy része érez a saját bőrén, csak éppen abban a kommunikációs buborékban mindig megmagyarázza a fideszes propaganda sajtó, hogy mi miért történik. A feladatunk ezt áttörni, megmutatni, hogy ez nem törvényszerű, hogy így legyen, hogy nincs speciális magyar balsors, ami arra ítélte a magyarokat, hogy nálunk legyen Európa legmagasabb inflációja. És a legfontosabb megmutatni nekik az alternatívát. Ugye a Fidesz ettől zárja el a saját szavazóit. Nehogy véletlenül tudomást szerezzenek arról, hogy van másik alternatíva. Erős szociáldemokrata alternatívát kell mutatni, és a demokratikus koalíció most elindult újra, ha úgy tetszik, hiszen alapvetően is nagyon sokat vagyunk az emberek között, és beszélgettünk, de most több mint 1 millió példányban fogunk több ezer helyen az országban egy kiadványt mutatni, ez a leleplezni Orbán hazugságait. Arra kérjük a saját tagjainkat és aktivistáinkat, hogy menjenek el, saját környezetükben keressenek egy Fidesz szavazót, és vele kezdjenek el beszélgetni.
Ezt jól gondolom, hogy ez azt is jelenti, hogy megváltozott az a hozzáállás, hogy mennyit lehet online elérni, és mennyire kell door-to-door személyes kampányt folytatni. Tehát, hogy minthogyha egy évtizeddel visszalépnének ebben a típusú kampányolásban.
Egy kicsit igen, és ebben természetesen vannak olyan szakemberek, akik az online világot ismerik, és nagyon megváltozott az online világ az elmúlt években, elsősorban az amerikai választások miatt, és hát lehet látni, hogy az a milliárdos költés, ami jellemző a Fidesz propagandára, az most már elérte az online világot is. De egy dolgot még nem tudnak tőlünk elvenni, az, hogy oda menjünk személyesen mindenkihez, hogy door-to-door kampányoljunk, úgyhogy a következő hónapok erről fognak szólni, és erre kérünk mindenkit. Mi az elmúlt hónapokat és a nyarat is azzal töltöttük, hogy a szervezetet tettük erre alkalmassá és képessé taktoborzó kampánnyal, aktivistákkal, és azzal a programmal, ami alternatívát jelenthet. Ugye ez volt az én feladatom itt az elmúlt egy évben és nyáron, és azt hiszem, hogy iszonyatosan erősen és elszánva fogunk neki menni a következő
részben. Ugye, csak ha már említette, hogy elemzőkkel beszéljünk arról, hogy hol vannak azok a szavazók, mi szoktunk beszélni, és azért általában, amit hiányolnak az ellenzéki oldalon, azok a nagyon egy, tehát hogy a fideszes nagyon egyértelmű, nagyon egyszerű üzenetekkel szemben, az ellenzéki nagyon egyértelmű és egyszerű ajánlatok és üzenetek. Már említettük a no gender, no war orbáni szófordulatot. Van ilyen az ellenzéknél, amire, vagy a DK-nál, amire azt tudják mondani, hogy ez a mi hívó gondolatunk, és könnyen megérthető mindenki számára?
Igen, és nagyon fontos, hogy ezek ne csak szlogenek legyenek, mert hogyha az ember csak fölír valamit a plakátra, mert jól hangzik, meg valamilyen kommunikációs szakember azt mondta, hogy ez jó, az semmit nem ér, abból nem lesz politika. Tehát a sorrend az, hogy az ember összerakja a fejében, hogy mi az a politika, amit képvisel, értékrendje alapján, víziója alapján, szakpolitika alapján, és abból szűkíti le arra, hogy merre megy tovább. Ilyen volt egyébként, amikor nyáron, vagy nyár elején plakátkampányt csináltunk arról, hogy Orbán az árakat emeli, ugye ez az infláció, miközben a béreket kellene emelni. De mögött van egy nagyon komoly politika. Van egy részletes elemzés, hogy miért nálunk a legmagasabb az infláció egész Európában, és szó nincs háborús inflációról, hanem tényleg az orbáni gazdaságpolitika okozza, és másik oldalról pedig, hogy mi mindent lehetne azért tenni, hogy a bérek emelkedjenek az európai minimálbérszabályozástól kezdve az erősebb és stabilabb forintig, nagyon sok minden. Ez is egy ilyen. Az is ugyanilyen, és ez a következő programból is majd lehet látni, az adópolitikába már bele léptünk, vagy elkezdtünk róla beszélni, hogy muszáj megváltoztatni Magyarországon azt, ahogy közösen viseljük a terheket. Ma Magyarországon a költségvetés bevétele, azaz a közös ügyeinknek a terhe, az túlnyomó részt a dolgozó embereken van, és a nyugdíjasokon. Ugye az, aki dolgozik és fizetést kap, az fizeti a személyjövedelemadót és a járulékokat, annak mindenféle terheit, és most mindegy, hogy ő fizeti, vagy a munkaadója, de az ő munkájához társul, és pluszban még a több mint 30%-os már, hogyha különösen, hogy az élelmiszereket nézzük, áfát a különböző rárakodó adókkal. És a nyugdíjasok, mert hogy minden tévhittel szemben a nyugdíjas, aki a nyugdíjának a jelentős részét elkölti, szintén megfizeti a 30%-os adót. Ez a két társadalmi csoport viseli terhek jelentős részét. És ott van másik oldalon a tőke, a nagy multinacionális vállalatok, a fideszes oligarchák, a milliárdosok, akik meg alig fizetnek. Ez is egy olyan, lehet, hogy a végén ebből egy egyszerű mondat lesz, de hogy van mögötte egy végiggondolt koncepció, adópolitikai elképzelés, ezt is be fogjuk mutatni a következő hónapokban, enélkül.
Ugye ez az egyszerű mondat az egyik fejezet címe is, és talán ezt kapták fel a legjobban eddig, ez a fizessenek a milliárdosok. 2017 nem volt olyan rég, hogy ne emlékezzünk Botka László programjára és az ő mondatára, a fizessenek a gazdagokra, amit akkor önök nem támogattak. Mi változott azóta?
Hát az, amiről beszéltem, nem lehet fölírni a plakátra egy szöveget, anélkül, hogy az ember egyébként egy visszakérdezésre, hogyha most ön visszakérdez, hogy kik azok a milliárdosok, akik fizessenek, és hogyan fizessenek a milliárdosok, és miért lesz ettől jobb az állampolgároknak, nem lehet enélkül ezt felrakni. Az úgy hergelés. Abban a pillanatban, ahogy az ember mögé rak egy egyébként átgondolt adópolitikai koncepciót, sőt, társadalompolitikai koncepciót is, az nagyon más. Ráadásul a gazdag kifejezés, én nem szeretem a gazdag kifejezést, az ember ugye mindig csúszkál, hogy milliárdos vagy gazdag.
Bocsánat, a rossz májú megjegyzésed, de erre azt mondanánk már, hogy akkor találva érzi magát.
Nem, találva abból a szempontból érzem magam, hogy egyébként igen, akinek több lehetősége van, az fizessen több adót, így gondolom. És nem az a feladata valakinek, akinek kicsit könnyebb az anyagi helyzete, hogy kibújjon ebből a közös felelősségből. De azért nem szeretem a gazdag kifejezést használni, és én viszonylag ritkán is használom, inkább a milliárdos kifejezést használom, mert nagyon relatív. Ki a gazdag? Hogyha megkérdezi a... hogy kelet, mondjuk a vásáros naményi kis nyugdíjast, akkor neki a mondjuk 80-90 milliós lakásban lakó budapesti, az egy hatalmas gazdagságnak tűnik. Miközben pontosan látjuk az ingatlan árakat, egy 80-90 milliós lakás ma már sajnos Budapesten, az aztán nem a gazdagság ne továbbja. Viszont tényleg kinőtt itt az elmúlt időszakban egy olyan milliárdos réteg, és ott vannak a nagy milliárdos multinacionális cégek, akik gyakorlatilag nem fizetnek ebben az országban adót. Hogy egy kis és középvállalkozás Magyarországon több terhet visel, mint a legnagyobb multik, ez egy annyira felháborító dolog, miközben a legnagyobb multik ugyanúgy részesülnek az állam különböző juttatásaiból, legyen szó infrastruktúráról, vagy éppen az emberekből, akiket az állam gyógyít, az állam oktat, és az állam biztosítja nekik.
A Partizánban is ezt mondta, illetve Gyurcsány Ferenc is úgy fogalmazott, hogy ez annó Botka idejében egy tartalom nélküli szlogen volt. Én másként emlékeztem, és kicsit utána néztem, és egyrészt Botka Lászlónak volt egy több cikk sorozata a 168 órában, ami mondjuk ennek a 14 oldalnak abszolút megfelel, lehet, hogy még bővebb is. Plusz voltak konkrét, ahogy ön is mondja, adózási szabályok, korrupciós csomag, stb. Miből állna azt mondani, hogy igen, inspirálódtunk az elmúlt időszakok jó programjaiból?
Ó, hát az, hogy inspirálódunk, hát nem csak Botka Lászlótól, hát az egész európai baloldal erre felé megy. Hát ugye, mielőtt nagyon okosnak tartanának minket, természetesen mi sem találjuk fel a spanyol viaszt, hanem más sem csinálunk, csak megnézzük például a spanyol szocialisták programját. Az Európai Parlamentben az európai pártcsaládokkal folyamatosan az egymással beszélgetés, hogy ki merre megy, merre mozog tovább, hiszen nem is lehet ma Magyarországon egy európai országoktól teljesen független rendszert rakni. Semmi baj nincs ezzel. Látom, hogy mindenkinek ez beakad. Abszolút rengeteget beszélgetünk egymással.
Bocsánat, csak valószínűleg azért akad be, mert mondjuk Botka László az, akiben sokan pár évvel ezelőtt az ellenzék reménységét látták, majd hát nem a legszebb úton volt kénytelen ő távozni a vezető politikából, és lehet, hogy mondjuk sokan az ellenzéki elemzői oldalon, vagy akár politikusi oldalon úgy érzik, hogy ez akár az ő rehabilitációja is lehetne, vagy akár utólag elismerni, hogy igen, hát lehet, hogy nem mondtál olyan hülyeséget 5-6 évvel ezelőtt.
Mi történt Botka László politikai karrierjével, ezt majd megbeszéli a saját pártjával, és majd valakit hív az MSZP-ből, aki ezt végigbeszéli. Nem hiszem, hogy Botka Lászlónak szüksége lenne feltétlenül a rehabilitációra, egy rendkívül sikeres polgármesterről van szó, aki nagyon remélem, hogy folytatni is fogja a polgármesteri tevékenységét. Azt meg kell érteni, hogy a politikában egyébként nagyon sok helyről jönnek jó gondolatok és jó ötletek. Az a fontos, hogy az ember hogyan rakja ezt össze. És ami még fontosabb, a program maga az nagyon kevés. Mert okos, jó programot lehet, hogy egy pár okos ember tud írni. A program az csak az első lépés. Ki tud mögé egy politikai közösséget szervezni? Lesz-e annak a programnak politikai támogatottsága? Ott van-e mögöttem először csak pár tízezer, majd pár százezer, majd pár millió szavazó a végén, aki ennek a programnak azt mondja, erre a programra azt mondja, hogy igen, ez tényleg jó. Én meg vagyok arról győződve, hogy a mi szociáldemokrata programunknak ebben az országban többsége van. Tudom, hogy sokan meg szoktak lepődni, amikor azt mondom, hogy szerintem Orbán politikájának nincs ebben az országban többsége. Ha az embereket megkérdeznék, hogy az az egészségpolitika, a kórházak mai állapota, az nekik tetszik vagy sem, a többség azt mondaná, hogy nem. Az oktatáspolitika, amit az Orbán csinál, az jó vagy nem jó, többség azt mondaná, hogy nem. Az az adópolitika, munkabérpolitika, külpolitika, és még mehetnénk tovább. Ha az embereknek meg lenne az a lehetősége, hogy magáról, arról, a kormányzás minőségéről véleményt mondjanak, akkor nagyon nagy kisebbségben lenne az Orbán kormány. Ugye az elmúlt idők illiberális rendszere éppen azt tette lehetővé, és Orbán éppen azt építette meg, hogy a kormányzati munka silánysága, ez a rendkívül káros kormányzás, ez ne legyen döntő a választásokon. Nekem meg épp az a célom, hogy térjünk vissza a világ boldogabbik felének a gyakorlatához, amikor igen, egy választási kampány arról szól, mennyi adót fogok fizetni, milyen lesz az iskolám, milyen lesz az kórházam, hány házi orvosom lesz, és hogy a gyerekeimet itt fogom tudni felnevelni. Erről kell, hogy szóljon egy választási kampány.
Én tudom és látom is az elmúlt egy évben pláne, hogy a DK nem szeret a többi párttal foglalkozni, és járja a maga útját, járja a maga programbemutatóját, árnyék kormányt alakít, stb. De azért mégiscsak lesz egy kampány, amiben lesz egy központi fideszes üzenet, és akkor ezzel szemben lesz nagyon sok ellenzéki alternatíva. Van-e arra törekvés, hogy tudom, hogy és logikus is, hogy az EP választáson külön listán indulnak, de hogy legalább kommunikációban, üzenetben ne egy tíz felé széttöredezett sok-sok mondatot és üzenetet kapjanak a választók, hanem legyen egy ellenzéki megszólítás feléjük.
Ugye mindenféleképpen van együttműködés, és nagyon jó együttműködés is lesz. 2019-ben is megtanultuk, hiszen az önkormányzati választáson egy az egy ellen kell indulni, és meg is lesz az összes olyan megállapodás, ami ehhez kell. Nagyon érdekes, hogy ma az ellenzéki pártok politikájának a szakpolitikája, ha úgy tetszik, mert mindenkinek van egyébként elképzelése arról, hogy mit szeretne csinálni, van akinek kidolgozottabb, van akinek kevésbé. De a szakpolitikai különbség az ellenzéki pártok között az kifejezetten kicsi. Ahhoz képest, hogy mondjuk a német koalíciós partnerek között mekkora nagy különbség van, akár környezetvédelemben, akár adózásban, és végül is tudnak irányítani egy országot, de mondhatnám a hollandokat, belgákat, vagy bármelyik példát, ehhez képest a magyar ellenzéki pártok azok nagyjából ugyanazt gondolják, hogy mit kell tenni egészségügyben, oktatásban, még adórendszerben. És vannak árnyalatni különbségek. Épp ezért vagyok nagyon optimista, hogy az Orbán utáni világban egy koalíciós kormány az kifejezetten jól fog tudni működni. Nincsen köztünk nagyon komoly ellentét. Ennek az egyik oka az, hogy az ország akkora nagy bajban van, hogy elég világosan látszik, hogy hogyan lehet innen kilépni, a hogyanban kell majd tudni megállapodni. Úgyhogy én ebben nem látok nagyon nagy aggodalmat és veszélyt, nem egymásnak ellentmondóak az üzeneteink. Ami a legfontosabb, hogy amiről beszélünk...
Bocsánat, én nem is feltétlenül arra gondoltam, hogy egymásnak ellentmondó, csak túl sok.
Azt hiszem, hogy alapvetően az emberekről kell, hogy szóljon az ellenzéki pártok kommunikáció, és itt mindig felmentem a többi pártot is, mert a politikusok túlnyomó többsége nem nagyon szeret az ellenzék belső ügyeiről beszélgetni. Mindig látom és olvasom én is, hogy na, ezek megint egymással vannak elfoglalva. Ez nem igaz. Általában az újságírók kérdeznek a belső pártok közöttik, hogy vannak-e konfliktusok. Én azt tudom mondani, hogy ahogy 19-ben sok száz helyen az országban állapodtunk meg, 19 óta sok száz helyen az országban irányítunk városokat, vagy éppen ellenzéki erőt koalícióban. És mindig van konfliktus. Persze, hogy van konfliktus. De nagyon, a sok százhoz képest egy pár helyen van konfliktus. Szerintem ma az ellenzéki pártok nagyon jól megtanulták, hogy hogyan lehet együttműködni, és adott esetben egyébként versenyezve együttműködni.
Ugye a pár helyen lévő konfliktus az viszont mindig hangosak, és mindig mindenkit érdekel, vagy jobban érdekel, mint ahol béke van. Ez teljesen természetes. Van-e olyan, ahol tartanak attól, nem kell feltétlenül megneveznie, de ha megnevezi, pláne jó, hogy rámehet mandátum?
Én nem gondolom. Szerintem nagyon nagy felelősséggel ülnek a tárgyalóasztalnál a különböző politikai pártok politikusai. És hagyd mentsen föl megint a többi ellenzéki pártot is. A politikának a lényege a verseny. Ha nincs a politikában verseny, akkor nem lehet jó minőségű politikát csinálni, hiszen akkor az emberek nem tudnak szabadon dönteni. Az Orbánék éppen azzal követtek el iszonyatos bűnt a politikai világgal szemben, hogy ezt a versenyt akarják kiiktatni, hiszen ha nincs információ, akkor nem tudunk versenyezni sem. Sőt, büntetik a versenyt, ugye a választási törvény manipulációja éppen arról szólt, hogy ne tudjanak egymással versenyezni, ne tudják magukat megmutatni az ellenzéki pártok. Márpedig nagyon fontos, mert a világ is színes, az ország is színes. Vannak konzervatívok, vannak liberálisok, vannak szociáldemokraták, vannak zöldek, és az, hogy milyen politikát képviselek, mit tartok legfontosabbnak, hogyan tudom a különböző szempontokat ösztvözni, kompromisszumot kötni, valamint egyébként megvan-e az erő ahhoz, hogy kormányozzak, ezt meg kell mutatni. Hogyan tudnám másképp megmutatni, ha nem egy tisztességes és demokratikus versenyben? Ezért szerintem nekünk ellenzéki politikusoknak is egy picit vigyáznunk is kell arra, hogy legyen tisztességes és szép verseny, még akkor is, hogyha a Fidesz ezt megpróbálja lehetetlenné tenni. Mert így tudjuk megmutatni a választóknak is ezt a másik Magyarországot.
Van-e olyan hely, ahol bár 19-ben nyert az ellenzéki jelölt, nem garantált ugyanannak a jelöltnek az indulása?
Nem tudom, nem veszek részt ezekben a tárgyalásokban, nagyon sok helyen.
De az alapelv az az, hogy...
Az alapelv az az, hogy ahol sikeres volt az együttműködés, az tovább is menjen, de majd kérje rajtam számon, szinte biztos vagyok abban, hogy 19-hez képest is sokkal több helyen lesz ellenzéki győzelem, mint Budapesten és vidéken is, mint 19-ben.
Van-e olyan, ahol benne van a pakliban, hogy előválasztás dönti el, hogy ki legyen az ellenzék induló?
Nem tartom teljesen kizártnak, bár ugye a 19-es választási győzelem, mert igazából győzelem volt ez akkor az első ilyen az ellenzéknek, az úgy született meg, hogy nagyon sok helyen megállapodtak az ellenzéki pártok, úgyhogy azt hiszem, hogy ehhez a recepthez kell visszamenni. De megint mondom, hogy kérje rajtam számon, szerintem jobban fogunk szerepelni, mint 19-ben.
Ki tudták használni a polgármesterek, képviselők, főpolgármester azt az előnyt, amit a pozíció elnyerése jelentett?
Van, aki jobban, van, aki kevésbé. Persze, mint ahogy egyébként a politikában így van, de szerintem a Fidesszel szemben megmutatni, hogy van másik stílus, van egy más értékrend, és másképp is lehet egy várost, egy közösséget irányítani, ebben sikeresek voltak. Azt is látom, hogy az igazán sikeres polgármesterek, képviselőjelöltek, azok folytatni is tudják a tevékenységüket. És persze, egyébként van, amikor az emberben van elégedetlenség, hogy még többet lehetett volna, még határozottabban, de ez már csak ilyen, engem nagyon ritkán fog látni hátradőlni, és azt mondani, hogy na minden rendben van, nincs mit tenni, mindig van egy ötletem, hogy lehetne még jobban, még többet.
Meg lehetne most az a helyzeti előnye az ellenzéknek, hogy kivételesen nem ezen az oldalon folyik casting, hanem a Fidesz oldalán, itt a főpolgármester személyére gondolok. Miért várnak még mindig azzal, hogy megnevezzék Karácsony Gergely támogatását? Vagy nem támogatását?
Szerintem nagyon messze vagyunk még a választásoktól. Június van, hogyha visszaemlékeznek, akkor 19-ben.
Október van.
Mármint most júniusban vannak a választások, azt akartam mondani, elnézést, tehát júniusban lesznek csak a választások. 19-ben még nyár végén dőlt el.
Nem is volt jó, feltétlen nem.
Győztünk, tehát a politikában viszonylag fekete-fehér a vége, mert második helyet azt kevésbé osztogatnak, mindig csak az első hely a lényeg. Úgyhogy sikeresen szerepeltünk, úgyhogy ez teljesen rendben volt, úgyhogy nem kell ezen aggódni. Amin kell aggódni, és szerintem erre kell az erőforrásainkat fordítani, a kis nyilvánosságot is, és azt a lehetőséget, amikor tudunk beszélni, hogy minél több embert meggyőzzünk, hogy egyébként az Orbán rendszer leváltható. Én a 22-es választási kudarc után azt látom a legnagyobb veszélynek, hogy nagyon sokan zuhantak magukba, hogy na ennek akkor soha nem lesz már vége, akkor nincs alternatíva, nincs más lehetőség. Ha ezeket az embereket nem tudjuk elérni, akkor bajban leszünk. Tehát a következő hónapoknak elsősorban arról kell, hogy szóljon, és ebben minden pártnak megvan a maga feladata és a maga szerepe, és mindenkinek megvan a lehetősége is, hogy elsősorban arról szóljon, hogy gyerünk emberek, ki a kétségbeesésből, ki a teljes apátia állapotából, van lehetőség, van remény, lehet változtatni, rajtad is múlik. Mi ezért megyünk ki több mint 1 millió szórólappal, sok száz kitelepüléssel, több ezer aktivistával szerte az országba, mert nem fog másképp menni, hogy az elején mondtuk, door-to-door, mindenkinek meg kell fogni a kezét, és el kell neki mondani, hogy mi a helyzet ma Magyarországon.
Ön ugye, hogyha nem Brüsszelben vagy Strasbourgban van, akkor Budapesten él. Ön, mint budapesti, elégedette a főpolgármesterrel?
Szerintem a kormánnyal vagyok elégedetlen. Tehát az, amit a Fidesz művel az önkormányzatokkal vagy Budapesttel, az egész egyszerűen felháborító. Ahogy folytja meg az önkormányzatiságot, az dráma. De nekünk ez egy lehetőség is. Tehát szerintem nem csak Budapesten, hanem a legtöbb vidéki városban, vagy akár bármilyen kisebb településeken is, nyugodtan meg lehet kérdezni az emberektől. Mikor volt jobb az oktatás? Amikor az önkormányzatok kezébe volt, vagy most, amikor a Fidesz kezébe volt? Van, mikor volt jobb a szociális ellátás? Mikor volt jobb az egészségügyi ellátás? Az őrült centralizáció idején, vagy akkor, amikor egyébként az önkormányzatoknak nagyobb beleszólása volt? És nagyon erősen lehet látni, hogy minél közelebb van az emberekhez a döntés, tehát minél több lehetőséget adunk az önkormányzatoknak, annál jobb lesz a minősége. Úgyhogy én inkább egy ilyen lehetőséget is látok abban, ahogy Budapesten politizálunk, akár a kerületekben, akár a fővárosban, de a nagyvárosokban is, hogy újra elmagyarázzuk az embereknek, és ezzel a kormányváltás esélyét is erősítjük. Persze mindenkinek a saját munkája és a saját céljai a legfontosabbak. Engem minden egyes választás, legyen az önkormányzati, vagy legyen európai parlamenti választás, egyetlen egy szempontból érdekel, hogy hogyan lehet előrehozni, és hogyan lehet minél valószínűbbé tenni az Orbán rendszer bukását. Én mindent onnan számolok vissza.
Az európai parlamenti választásnak biztos, hogy kulcsfontosságú kérdése lesz, és egyik legfontosabb magyarokat érintő kérdése az a pénz. Nagyon sokan azt mondják, hogy addig van az emberekben az unió felé támogatás, amíg jön onnan pénz. A kormány hosszú ideje azt mondja, hogy gyakorlatilag önök miatt és az önök akna munkája miatt nem jön a pénz. Önök meg azt mondják, hogy a kormány munkája miatt. De a lényeg az mégiscsak az, hogy jön-e és mikor jön a magyar emberek szempontjából. Erre tud ön válaszolni?
Amikor nem lopja el a Fidesz, akkor meg fog jönni a pénz. A lényeg szempontjából szerintem az a kérdés, hogy a magyar emberekhez érkezik-e meg ez a pénz. Vagy pedig Mészáros Lőrinchez és Tiborchoz. Tehát ellopják a pénzt, vagy nem lopják el a pénzt. Amíg az Orbán kormány nem tudja feketén-fehéren bebizonyítani az európai adófizetőknek, hogy nem lopja el a pénzüket, amíg nem Mészáros Lőrinc vesz magának, már mit tudom én hány láb hosszú, mert nem is tudom követni, jachtot, ezen a pénzen, és nem kastélyokban laknak, ezen a pénzen, és nem kastélyokat építenek 60 pusztán ezen a pénzen. Amikor ezt be tudja bizonyítani, akkor jönni fog a pénz. Ugye ezt meg kell érteni?
Bocsánat, de ezen múlik, vagy azon múlik, hogy a brüsszeli paktumok hogy alakulnak, hogy az Ukrajnának szánt pénzért cserébe, akkor egy kicsit ad az EP is, azért, hogy Ursula von der Leyen újrázhasson, akkor megint másik csapból csepegtet. Tehát, hogy ez nagyon jól hangzik, csak azért a tapasztalat az, hogy inkább politikai játszmák döntenek itt is.
Természetesen az európai, nem csak az európai világban, hanem általában a politikai kompromisszumok és megállapodások nagyon fontosak. De szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a jogállamisági megállapodás az azért tudott létrejönni, miközben hosszú ideig, például a német politika szemet hunyt Orbán Viktor gazembersége fölött, de azért tudott létrejönni a jogállamisági megállapodás, mert a német, a holland, a belga, a francia adófizetőknek lett elege. Nekem azt mondják az Európai Parlamentben a néppárt, tehát a konzervatív képviselők, a Fidesz volt pártársai, nem csak a szociáldemokrata, vagy a liberális, vagy a zöld képviselők, azt mondják, hogy nem tudnak elmenni európai kampányt folytatni, tehát az európai parlamenti választások bármilyen kampányeseményére, hogy ne hangozzék el a közönség soraiból az, hogy de miért adunk pénzt Orbánnak, én fizetem az adót, mondja a német munkás, mondja a német vállalkozó, és az én adómból Orbán Viktor épít magának 60 pusztán egy hatalmas nagy majort. Ez belpolitikai kérdés is már nagyon sok országban. Hollandiában, Svédországban, Németországban, Franciaországban. És abban a pillanatban, hogy ez már belpolitikai kérdéssé is válik, abban a pillanatban azért már nem lehet az eddig szokásos eszközökkel manőverezni. én látom, hogy a Fidesz politika ezt próbálja meg, Orbán Viktor ezt próbálja meg, hogy kiegyezek még egy kicsit az autógyárakkal, adok még egy kis adókedvezményt nekik, hát ha kijárják nekem a német politikánál. De van egy pont a demokráciában, amikor nem lehet szembe menni azzal, amit alapvetően az emberek értékítélete. Európai újságot nem lehet kinyitni úgy, hogy hetente több cikk ne szóljon arról, hogy mi mindent művel ez a Fidesz bagázs itt Magyarországon. Az, hogy ettől el vannak zárva a magyar újságolvasók, ez nem jelenti azt, hogy ez ne lenne egy valóság.
Ha már el vannak zárva, ön azt mondta, hogy hasznosabbnak gondolom az Orbán rendszer elleni küzdelemben az EP képviselői pozíciót, mint a főpolgármesterséget. Ezt a Partizánban mondta egy hete. Mitől fontosabb? Mitől tud többet elérni egy Brüsszelben elzárt politikus, mert mint a magyar közvélemény számára elzárt, mint egy főpolgármester?
Én azt mondtam, hogy a saját magam szempontjából, ez nem azt jelenti, hogy a főpolgármesteri pozíció ne lenne fontos, vagy egy polgármesteri pozíció ne lenne fontos, csak sokfajtánk vagyunk. Van, aki erre alkalmas, van, aki arra alkalmas. Én a saját magam szempontjából hasznosabb tudok lenni, és fontosabb szerepet tudok játszani európai parlamenti képviselőként. Elsősorban azért, mert úgy gondolom, hogy az Európai Parlament az nincs valahol elzárva Brüsszelbe. Amivel mi ott foglalkozunk, az a magyar valóságról szól. Éppen, hogy ezen a héten jöttem haza, most szavaztunk például az Európai Médiaszabadságról szóló jogszabályról, ami nagyon szigorúan meg fogja határozni, hogy például az állam hogyan támogathat különböző sajtótermékeket, hogy befolyásolhatja vagy nem befolyásolhatja a közszolgálati médiát, és ezt ellenőrizni fogja az Európai Unió, és hasonló következményekkel jár, mint például a bírói függetlenség, vagy mint a korrupció, tehát adott esetben akár pénz megvonása, vagy úgynevezett kötelezettségszegési eljárása. Ez a magyar emberekről szól. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan fogjuk elérni például a klíma céljainkat, az a magyar emberek életéről szól. Az európai minimálbér a magyar emberek életéről szól. Azok a minimum jövedelmek, amiket meg akarunk határozni európai szinten, legyen az gyerektámogatás, nyugdíjak, vagy szociális ügyek, ezek a magyar emberekről szólnak. Ma már nem Európa és Magyarország, hanem Magyarország benne van Európában. Ezért tartom drámának, hogy Orbán úgy gondolja, hogy egy sarokban toporzékolva, durcáskodva lehet elérni eredményeket. Én azt látom, hogy azok az országok sikeresebbek, a saját méretüknél is sikeresebbek, a saját gazdasági erejüknél is sikeresebbek, akik képesek rendkívül okosan, megfontoltan érvelni, szövetséget kötni európai szinten. Szerintem nekünk is erre felé kellene mennünk.
Köszönöm szépen, ez volt a Címlap Dobrev Klárával és Benyó Ritával.